Januártól megnövelik a benzinbe kevert bioetanol arányát, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Maradjanak velem továbbra is.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Január 1-től a mostaninál több biológiai eredetű összetevőt tartalmaznak majd a Magyarországon forgalomba hozott benzinek, mondta el az Inforádiónak Grád Otto. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára jelezte, az eddiginél nagyobb bioetanol arány nem befolyásolja az autók teljesítményét, működését.
A benzineket fogja érinteni elsősorban a változás. A gázolajok biotartalma 2020. január 1-e után is tulajdonképpen változatlan marad. A kutaknál a fogyasztók az eddig B7-es feliratú matrica alatt található 7% biokomponens tartalmú gázolajokat fogják találni. Ezzel szemben a hagyományos benzin, ugye a legnagyobb forgalmat jelentő 95-ös benzinnek növekedni fog a biotartalma, és E5 helyett már E10-es minőségnek fog megfelelni.
Mit jelent ez, illetve hogy változik ezáltal az összetétele?
Ez az E10 azt jelenti, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 95-ös oktánszámú motorbenzinekben legalább 6,1% bioetanol részaránynak kell lennie a korábbi legfeljebb 5%-os bioetanol tartalom helyett. Tehát ez egy magasabb bioetanol részarányt fog jelenteni január 1-e után.
Milyen hatása van ennek a környezetre, illetve a kipufogott gáz összetételére?
A változás, a magasabb biorészarány az Európai Unió megújuló energia irányelvének teljesítése érdekében történik ennek bevezetése, hiszen ez a megújuló irányelv ír elő a közlekedési szektorra vonatkozóan legalább 10 energiaszázalékos minimális megújuló részarány 2020. január 1-e után. Mivel ebbe a 10%-os kötelezettségbe beletartoznak az elektromos megújuló energiák, így a villamos vasúti közlekedés, illetve az elektromobilitás az, ami ezt a 10%-ot csökkenti, de a jogszabályi előírás szerint 8,2% esni fog január 1-e után a hagyományos cseppfolyós üzemanyagokra, tehát a benzinekre és gázolajokra. Ennek köszönhető az, hogy változik a biorészarány, és ez elsősorban, ahogy említettem is, a benzinek esetében, hiszen itt a kormányrendelet kötelezően a 95-ös esetében előírja legalább 6,1% bioetanol tartalmat a motorbenzinre vonatkozólag. A magasabb megújuló részarány azt jelenti, hogy az üzemanyagokban csökkenni fog a fosszilis eredetű termék komponens, tehát kevesebb kőolajszármazék lesz majd, és magasabb lesz a megújulónak számító biológiai eredetű komponens a motorbenzinben. Ez a komponens gyakorlatilag bioetanol, ami vagy tisztán, vagy bioetanol molekulákból készített motorbenzin komponensként kerül belekeverésre a 95-ös motorbenzinbe. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag a széndioxid kibocsátás mértéke csökkenni fog, hiszen egy része a motorbenzinnek megújuló forrásból, nem pedig fosszilis alapanyagból készül.
Az autók teljesítményére, illetve működésére bármilyen hatással lesz-e, illetve lehet-e ez a változás? Mondjuk az idősebb autók számára is ugyanolyan jó-e ez a keverési arány, mint egy újabb autó számára?
Nagyon fontos azt tudni, hogy ezek az új típusú motorbenzinek, azaz a magasabb biotartalmú motorbenzinek is teljes mértékben kielégítik a szabványi előírásokat, tehát ezek továbbra is a hatályos motorbenzin szabványnak megfelelő üzemanyagok lesznek, magasabb bioetanol részarányjal. A belső égési motorok, az Otto típusú benzinmotorok, benzines motorok gyakorlatilag nem éreznek semmit ebből a megváltozott összetételből, a magasabb biokomponens részarányból. Többször volt erről már szó, hogy bizonyos régebbi típusú benzines gépjárművek esetében lehet némi kockázat a bioetanol tartalomból kifolyólag. Erre csak azt tudom mondani, hogy a tapasztalatok, amik azokban az országokból származnak, ahol már bevezetésre került, és azért a gépjárműpark hasonló vagy még akár rosszabb kondíciójú, mint Magyarországon, gondolok itt Bulgáriára vagy Romániára, ahol már bevezetésre kerültek ezek az új magasabb bioetanol tartalmú termékek. Nincs információnk arról, hogy bárhol műszaki problémát okozott volna a valamelyest magasabb bio részarány.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki tartós tartozás miatt az áramot az EON a karácsonyi ünnepek idején. A moratórium december 13-ától január 3-áig lesz érvényben, mondta az Inforádiónak az EON szóvivője. Losonci Gergelyt Sipos Ildikó kérdezte.
Ahogy 2010 óta minden évben, az EON az idén is felfüggeszti a lakossági ügyfeleinél a tartozás miatti kikapcsolásokat az ünnepi időszakban. Azt kell tudni, hogy ez a vállalatnak a saját döntése, és ez szerint december 13-a és január 3-a között nem szüntetjük meg a szolgáltatást áramdíj tartozás miatt. Ezzel az önként vállalt kikapcsolási moratóriummal szeretnénk hozzájárulni a békés és nyugodt ünnepekhez, hogy semmilyen ügyfelünknél ne fordulhasson elő, hogy a karácsony és szilveszter körüli időszakban nem biztosított a villamos energia ellátást. Az fontos tudni, hogy a kikapcsolási moratórium az az EON energiakereskedelmi Kft.-vel szerződésben álló lakossági ügyfeleket érinti. Ez azt jelenti, hogy aki velünk áll egyetemes szolgáltatóként kapcsolatban is, lakossági ügyfél, ott lép életbe ez a moratórium. A vállalása nem lakossági, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfelekre nem vonatkozik.
Mit jelent az, hogy tartós tartozást halmozott föl az ügyfél, tehát mekkora késedelemben vannak ezek az ügyfelek jellemzően?
A moratórium azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik már akkora tartozást halmoztak fel, hogy náluk érvényesíthető lenne összességében az, hogy a tartozás miatt kikapcsoljuk a szolgáltatást, és hogy erről természetesen mindig időben értesíti az EON az ügyfeleket, de ebben az időszakban, ebben az ünnepi időszakban ezeknél az ügyfeleknél sem történik meg az, hogy kikapcsoljuk őket az ellátásból, ugyanakkor természetesen minden ügyfelünket mindig arra bátorítunk, hogyha bármilyen fizetési nehézségbe ütközik, akkor keresse fel az ügyfélszolgálatot, és próbáljon megoldást találni közösen velünk arra, hogy hogyan tudja rendezni a tartozást.
Körülbelül hány ügyfélről van szó, tehát milyen adatai vannak erre vonatkozóan az EON-nak?
Nehéz megmondani előre, hogy pontosan hány ügyfelet érint, hiszen ugye egy előttünk lévő időszakról beszélünk, de már ugye 10 éve minden évben meghirdeti az EON a kikapcsolási moratóriumot, és az a tapasztalatunk, hogy akár több ezer fogyasztót is érinthet ez a döntés.
Losonci Gergelyt az EON szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egy vegyes rendszer használata mellett foglalt állást a Karácsony Gábor kör Nincs klímapolitika atom nélkül című rendezvényén a Regionális Energiagazdasági Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Felsman Balázzsal Domanics András beszélgetett.
Előadás címében egy kérdőjel van a mondat végén, hogy vajon létezik a klímapolitika atomenergia nélkül. Én azt gondolom, hogy ezt azért egy rövid válaszon megválaszolhatjuk, hogy létezik, de ettől még nem mehetünk el amellett a dilemma mellett, hogy vajon Magyarország számára a magyar lehetőségek fényébe most 2019-es tudásunk szerint hogyan álljunk a nukleáris energiához egy ilyen klímavédelmi megközelítésben. Szerintem ez egy nagyon fontos vita, és ezt a vitát igazából itthon még nem folytattuk le. Egy nukleáris technológia az azt tudja kínálni, hogy folyamatos üzemben előállít áramot. Ennek a problémája a megújulók térnyerésével kapcsolatban az, hogy ahogy egyre nő a megújulóknak a részaránya, úgy egyre több olyan óra van egy éven belül, amikor tulajdonképpen nincs szükség erre a nukleáris létesítményre. Ami viszont a nukleáris mellett szól, hogy ha élettartam alatti emissziót vizsgáljuk, tehát azt a széndioxid kibocsátást, ami konkrétan az erőmű üzem ideje alatt zajlik, tényszerű, hogy ebben a nukleáris erőművek megverik a gázerőműveket, ugye a gázerőművek fosszilis energiát égetnek. De ami a legfontosabb talán, és ez szerintem az ökológiai szempontokon túlmutat, és ez szerintem a fő kérdés Paks kapcsán is, hogy egy ennyire átalakuló rendszerbe, egy olyan világban, ahol 10 év alatt 80%-kal csökkent például a napelemeknek a fajlagos egységköltsége, elképesztő innovációk zajlanak, az egész szektor recseg, ropog, átalakul. Egy ilyen átalakuló szektorba szabad-e egy fix 60 éves fogadást kötni, és egy óriási méretű létesítményt berakni ebbe az átalakuló energiarendszerbe, ami egyébként csak akkor tekinthető bármilyen módon racionálisnak, hogyha a következő 60 évben nem lesznek gyökeres változások az áramtermelésben. Én azt gondolom, hogy ez az igazi kérdőjel, hogy vajon mennyire gondoljuk azt, hogy a következő 60 év hasonlítani fog az előző 60 évhez. Ha az előző 10 évet nézzük, akkor én erre nagyon kevés pénzt mernék rátenni.
hogyha az egyént nézzük, kiváltható az atomenergia például napelemmel a ház tetején, vagy egy kisebb szélerőművel a kertben?
Bármelyikünk valószínűleg képes lenne megtermelni a saját háztartásának az éves villamosenergia igényét. Rengeteg ilyen lehetőség van Magyarországon. Ez tény. Ami viszont a másik oldalon tény, hogy az, amikor ezek a napelemek termelnek, meg az, amikor egyébként felhasználjuk ezt a villamosenergiát, az időben nem fed át teljes mértékben. Ebből adódóan a rendszer egész szempontjából mások a kihívások, mint az egyén szempontjából. Ugye Magyarországon egy úgynevezett nettó feladósítás kap a lakosság támogatásként, hogy rakja fel ezt a napelemet a háztetőre. Ez azt jelenti, hogy én az éves napelemes termelésemet feladósíthatom az éves fogyasztásommal. Így tulajdonképpen egyén szintjén el tudom mondani, hogy megtermeltem, de nyilván este 10 órakor nem termeltem meg az este 10 órás fogyasztásomat. Tehát ez egy rendszer szinten az egy irányba fejlődő termelői szerkezet az egyensúlyozás szempontjából problémákat jelent, hiszen a különböző típusú termelési technológiák, napelemek, szélerőművek, és itt fontos a gázerőművek, más-más termelési szerkezetet tudnak mutatni. A gáz mellett egyébként nagyon erős érv az, hogy rendkívül rugalmas. Nagyon könnyen tud belépni a rendszerbe termelőként azokban az órákban, amikor egyébként kicsi a kínálata például a időjárás függő megújulóknak. Ezért én azt gondolom, hogy a legjobb egy vegyes szerkezetű termelési mix, ahol egyébként ezek a eltérő technológiák egymást ki tudják egyensúlyozni.
Felsman Balázst, a Regionális Energiagazdasági Kutatóintézet tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!